Szeretettel köszöntök mindenkit. Címe a sorozat első 6 részének, ősrobbanás és evolúció vagy teremtés, melyikhez kell nagyobb hit. Az alcímet pedig úgy adhatnánk neki, hogy a tudomány felfedezi Istent, és ezt lehet felkiáltójellel is, meg kérdőjellel is tenni. A holnapi nap már valahogy erre a kérdésre választ fogunk tudni adni, erre az alapkérdésre. A mai nap az UFO-k és vallások. Nem tudom, hogy ki az önök között, akik olvasott tudományos fantasztikus könyveket. Én nagyon sokat, sőt annak idején, amikor a Galaktika elindult a 70-es években, akkor nekem megvolt szinte mindegyik, az más dolog, hogy most már azóta én azt elajándékoztam. Ki az, aki látta a Csillagok háborújának valamelyik epizódját? Ez már azért jóval több. Jó. Hát akkor érdekes dolgokról fogunk ma beszélni az UFO-k és vallások kapcsán. Megnéztük az elmúlt alkalommal, illetve az elmúlt hétvégén, hogy nem tudunk élősejtet előállítani, a tudomány képtelen rá a mai napig. Tud-e a természet előállítani élőt az élettelenből? Azt is megnéztük, hogy a természet sem tud élőt az élettelenből előállítani, tehát nem képes rá, és az evolúció sem képes rá. Itt van Balogh Bencének a kiszámított adata. Nem tudom, hogy igaz-e, tehát hogyha valaki ezt meg tudja cáfolni, akkor a Balogh Bencével összereztem, és akkor döntsék, hogy mekkora az a szám. A lényeg az, hogy egy sejtnek a 400 fehérje molekulája 300-300 aminósavat tartalmaz. Ez összesen 120 ezer meghatározott sorrendű aminósavat jelent, és mindegyik balra forgó. Tehát a lényeg, hogy egy sejt 400 fehérje molekulája 120 ezer meghatározott sorrendű aminósavat tartalmaz, és ezek mindegyike balra forgó. Ha ezt csak ki akarnánk számolni, hogy ennek mekkora variációja, akkor a Balogh Bence szerint ez 2,24 századszor 10 az 557.389-en. Ez egy döbbenetesen nagy szám. Hozzá kell tenni, hogy ez önmagában még nem elég. Elmondtam azt is, hogy az elméleti valószínűség az úgy néz ki, hogy lehet egy, akkor az a biztosan bekövetkező valószínűség. Lehet nulla, az a biztosan be nem következő valószínűség. Ez az elméleti, ez azt jelenti, hogy a nulla és az egy között bárhol lehet. Ha nulla és egy közötti értéket kapunk, akkor elvileg az bekövetkezhet. Minél közelebb van az egyhez, annál inkább be fog következni az esemény. De az, hogy 120 ezer aminósavat meghatározott sorrendben összerakjunk, és mind balra forgó, az ekkora valószínűség. 1 a 2,24 x 10 az 557.389-hez. Tehát elméletileg van valószínűség. A gyakorlatban azt mondják, hogy ha már elértünk egy olyan valószínűséget, hogy 1 a 10 az 50-enhez, akkor annak a gyakorlati bekövetkezési valószínűsége nulla. De ezzel még nem jutunk előrébb. Ugyanis mi célzottan laboratóriumi körülmények között 19 fél aminósavat tudtunk előállítani. A 19 fél aminósavban 50-50%-ban volt a balraforgó és a jobbraforgó. A balra és a jobbraforgó egymással nem kapcsolódik. Ezt a múltkor megbeszéltük a harmadik alkalommal, a harmadik előadáson. Ami fontosabb, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az elméleti valószínűség is még esik. Képzeljük el azt, mindenki ismeri valószínűleg a LEGO játékokat. A LEGO játéknak van egy olyan változat is, amit úgy hívnak, hogy dupló, a kisebb gyerekek számára ez nagyobb. Ezek egymással nem tudnak összekapcsolódni. És akkor most képzeljük el azt, hogy van, a LEGO összetud. Én úgy tudom, hogy nem tud. Jó, akkor megnyugodtam. Igen. Tehát a dupló meg a LEGO az ugyanaz a gyártó, csak a LEGO az a nagyobb gyerekeknek, a dupló a kisebb gyerekeknek van. Képzeljük el azt, hogy LEGO játékból, LEGO kockákból van 50 féle LEGO kockánk, amelyike mindegyik más alakú. Pirosra festve LEGO és dupló, 50 féle, ebből 20 darab a LEGO méret, 30 darab féle, az pedig a dupló méret. És mindegyikből van 500 darab. Aztán van mellette másik ugyanilyenek, vannak fehérbe, ezek a jobbra forgó aminósavak, fehérbe, ebből is van 30 féle dupló méret, 20 féle LEGO méret, és mindegyikből van 500-500 darab. Ez azt jelenti, hogy van 1 millió kockánk. LEGO, dupló, fehér, piros, vegyesen. 100 fajta. Ez mind bele van ömlesztve egy nagy hatalmas dobozba, vagy egy, mondjuk úgy, hogy egy ilyen nagy teknőbe. Hányszor kell belemarkolnunk a teknőbe, hogy egyszer csak megkapjuk azt, hogy csak a 20 féle piros kockából áll össze 120 ezer darab egymás után. Tehát van 800 ezer olyan kocka ebben az egész nagy teknőben, ami alkalmatlan, ami nem kapcsolódik egymáshoz, vagy ha kapcsolódna is, alkalmatlan arra, hogy a fehérjének az építőköve legyen. Tehát 1 millióból 200 ezer az, ami hasznos, és akkor ezt még így kell számolni, hogy amikor csak azok vannak benne, akkor ennyi a valószínűség, hogy a 120 ezer sorba áll. Az 1 millióhoz a 200 ezernél pedig ez sokkal rosszabb arány. Tehát egy sejtnek 400 fehérje molekulája 120 ezer balra forgó aminósavat tartalmaz, ennek a bekövetkezés valószínűsége gyakorlatilag nulla, hogy ezt egymás után véletlenszerűen össze tud állni, de az már még inkább nehezen elképzelhető, hogy a DNS-nek a 3000 milliárd bázispárja meghatározott sorrendben összeáll. Beszéltünk arról, hogy mi az ösztön, a kolibrinél néztük meg, hogy az ösztön az nem más, mint egy születéskor beprogramozott bölcsesség az állatokba, olyan dolgokra képesek, ami evolúcióval meg nem magyarázható. Nem tud a kolibri átrepülni a mexikói öböl fölött, ezért ő két hétig hizlalja a kis testét, és mikor két hét után nekivág, akkor is csak akkor vág neki, mikor tudja, hogy jön az az uralkodó szél, amire ő ráülhet, és így át tud repülni. Evolúcióval ez nem magyarázható meg. Aztán megnéztük Csányi Vilmos. Tehát az etológusnak, az ember és a majom közötti viselkedéseknek az összehasonlítását, és azt állapítottuk meg, hogy az ember viselkedése olyan nagy mértékben különbözik az állatvilágétól, és ezen belül a főemlősöktől, a majomtól is, hogy semmi köze nincsen hozzá. Aztán megnéztük a DNS-t, a DNS-nél azt állapítottuk meg, hogy se magának a DNS-nek a létét, se a DNS másolásához szükséges technológiát, se pedig a működését, aztán a DNS-en belül az intronok szerepét nem lehet evolúcióval bizonyítani, de ami a legfontosabb, az információ tartalmát sem lehet bizonyítani. Azt is megállapítottuk, hogy a DNS az olyan, mint egy adattár, olyan, mint hogyha egy CD magában lenne, önmagában működésképtelen, szükség van arra, hogy legyen neki egy olvasó berendezése, és szüksége van arra is, legyen valami, ami ezt meg is tudja fejteni a rajta lévő programot. Ráadásul a DNS-ben nem csak egy program van benne, hanem benne van a mi testi felépítésünknek is a teljes tervrajza, dokumentációja és leírása, nem csak a működésünk. Hát ezek után megkérdeztük, hogy lehet, hogy az ember tervezett? Ha az ember tervez, akkor persze teremtetnek is lennie kell. Aztán megnéztük a DNS kutatásoknak azt az eredményét, miszerint 1987-ben megállapították, hogy a mitokondriális DNS, amit csak az anyától öröklünk, az alapján összegyűjtötték az öt földrészről egy csomó embernek a DNS-ét, és megállapították, hogy mindenki egy ugyanazon ős anyától származik. Ezt elnevezték mitokondriális Évának, és utána 10 évvel később ugyanez az egyetem, a Berkeley Egyetem megállapította azt is, hogy ez a mitokondriális Éva mindössze csak 6000 évvel ezelőtt élt. Tehát az egész emberiség a mitokondriális DNS vizsgálatok alapján 6000 éves. Ez viszont meg már érdekes módon összhangban van a Biblia teremtésével. Tehát az elmúlt 4 alkalommal megállapítottuk, hogy a csillagászat, a fizika, a kémia, a biológia, az orvostudomány, etológia, genetika, matematika, geológia, archeológia mind cáfolja, vagy ha nem is teljesen egyértelműen cáfolja, de akkor nagy mértékben kérdésessé teszi az ősrobbanás és evolúció elméletét. Hát mire keressük ma a választ? Mi van a Földön kívüliekkel, az UFO-kkal? Tudom, hogy sokan hisznek az UFO-kban. Én is sokáig azt gondoltam, hogy UFO-k léteznek. Megnézzük utána, hogy miért van olyan sok vallás. Mind azt mondja magáról, hogy az az igazi, tehát hogy az ő vallás az igazi, aztán az összes többi az meg nem az. De hát ez igaz lehet-e? És megnézzük most nagy vonalakban, hogy ezek mit tanítanak. Továbbra is a mottunk, mint a mesében, nekem nem szabad elhinni semmit. Én itt állok, beszélek. Mindenki járjon utána. Na nézzük akkor ezt a mai témának a bevezetését. Azt mondja Charles Darwin a Fajok eredete című könyvében, 1859-ben, a pontos címe, a teljes címe az ez. A fajok eredete a természetes kiválasztódás alapján, vagy a legrátermettebb fajok fennmaradása a létért való harcban. Hozzáteszem, hogy ez az alapja a jelenlegi társadalmi rendszerünknek, a kapitalizmusnak. A legrátermettebb fajoknak, a legrátermettebb embereknek meg van engedve az, hogy elnyomjanak másokat a létért való harcban. Kizsákmányolás így meg van engedve. Mert mindenki az állatvilágból származik, és ha mindenki az ember és az állatvilágból származik, akkor a legrátermettebb faj a saját életét úgymond biztosítandó, megteheti azt, hogy másokat kizsákmányol és elnyom. Sedgwick a geológia megalapítója volt és a tanára volt Darwinnak. Amikor elolvasta Darwin könyvét, mondhatnám azt, hogy profétai látomása volt a Darwin könyvével kapcsolatban. Ezt mondta. Mi adja meg nekünk a jó és rossz törvényesség, kötelesség, ok és következmény tudatát? Ezek és a hasonló képességek annyira hozzánk tartoznak, mint érzékszerveink. Hámoz le róla ezeket a képességeket, és teljesen állatiassá válik. Ilyen hamis és szűk nézet alapján nem jobb, mint egy állat természetes utóda, él, magához hasonlókat nemz, és azután meghal mindörökké. Ezt egyébként az embernek nehéz így elfogadni, hogy hát, megszülettem erre a világra, élek, meghalok, aztán nem vagyok tovább, ezért inkább elhisszük a lélekvándorlást, meg sok minden más ilyen hasonló dolgokat. Aztán azt írja még tovább. Az ok és okozat Isten akarata, aki teremtményei javára cselekszik. Darwin azonban a természetes kiválasztódást nevezi oknak és okozatnak, ahol a természet a kiválasztó tényező. Az eredmény az életért folyó küzdelem, azaz ugyanazon faj különböző egyedeinek egymás elleni harca a túlélésért. Hát ha most ezt megnézzük, hogy ma mit látunk a világban, akkor azt látjuk, hogy ma férfiak és nők a munkahelyeken könyökölnek, hogy a ranglétrán minél magasabbra jussanak, ahelyett, hogy ők mondjuk együttműködéssel jutnának közösen, közös nevezővel egyre magasabbra. Darwinnak ezt az elkölcsromboló hatását, ezt Sedgwick nagyon pontosan látta. Most már azt mondhatom, hogy mint egy 150 évvel ezelőtt. Váci Mihály ezt így fogalmazza meg, mind jobban elvadul az ember, és az állat nézi szelíd félelemmel. Micsoda találó sorok, nem? Alig pár éve vezették be, hogy Magyarországon törvény védi az állatokat az ember kegyetlensége miatt. Ennek ellenére még azt nem olvastuk, hogy ténylegesen valakit normálisan elítéltek volna egy állat megkínzásáért. Mi a közös? Az alkimia aranycsinálása és a kémia evolúciós élet előállítása között. Ezt a kérdést már egyszer feltettem. A közös az benne, hogy a tudomány nem vallotta be nyíltan, hogy ez képtelenség. Se akkor, se most nem vallja be a tudomány, hogy ez képtelenség. Illetve ezt mélyen elhallgatják, és egyetlen egy tudós sem kutatja ezt a témát. Ma már nem lehet rábeszélni egyetlen egy tudós sem, hogy állítson elő, mit tudom ebből a fából vagy valamiből aranyat. Mint ahogy nem lehet rábeszélni egyetlen egy tudós sem, hogy itt van a legfejlettebb technológiai laboratórium, próbálj meg előállítani élőt az élettelemből. Nem lehet rábeszélni. Az aranycsinálás felhagyásának nem volt különösebb tétje, az, aki ezzel foglalkozott, úgymond a király megvonta tőle a szponzori pénzt, odébb állt, átment egy másik országba, megint eladta magát, hogy én tudok aranyat előállítani, ott megint rábeszélte a királyt, hogy szponzorálja őt mai szóhasználattal, és akkor kapott kosztot, klátét és fizetést. Aztán ez így ment addig, amíg vagy körbejárt az összes királyt, vagy pedig elpusztult ez a tudós, vagy pedig felkapott az áll, és valami más mesterség után nézett. Na de aztán az élet előállításának a képtelenség az viszont egy komoly nagy kérdést hordoz. Ha képtelenek vagyunk az élet előállítására, és képtelen a természet is az élet előállítására az élettelemből, akkor honnan származik az élet? Mi van más? Az élet eredete egyik lehetőség az, hogy más bolygóról. Felhangzik sokszor, hogy hát más bolygón lehettek olyanok a körülmények, hogy ott kialakulhatott az élet. Nehezen elképzelhető. Mert az élet fennmaradásához azon a bolygón is meg kell lenni a feltételeknek, és legalábbis most azt látjuk, hogy a világegyetemben sok olyan bolygó lehet, mint amilyen a Föld, csak nem tudunk olyanról, amelyik valóban olyan, mint a Föld. Ha már létezik, az ember elmenne oda, ott életben maradna. Inkább azt látjuk, hogy ahogy kilépünk a Föld légkörén, onnantól kezdve az ember elpusztul. De jó, tételezzük fel, hogy egy másik bolygón valahol a világegyetemben létrejönne az élet. Hogy kerül át akkor ide? Egy olyan ellenséges közegen keresztül, mint a világegyetem. Ami hideg, ami semmiféle légkörrel nem rendelkezik, és a nap és az egyéb csillagoknak a káros sugárzásai teljesen tisztán érintik, és elpusztítják. Tehát ez egy rendkívül komoly kérdés. Akkor oda hogy került az élet, és onnan hogy jutott ide? A másik válasz az élet eredetére az az, hogy valamilyen teremtőtől. Hát, hogy teremtőtől, akkor milyen teremtőtől? Ez lett a másik kérdés. Na de létezhet-e valami külső vagy felsőbb intelligencia? Ha igen, akkor az mi vagy ki? Ez egy nagy kérdés. Az is kérdés, hogy hogyan lehet róla tudomást szerezni. Ha létezik egy ilyen, akkor nekünk embereknek lehet-e róla tudomást szerezni. Azt is kellene tudnunk, hogy mit akarhat mi tőlünk. Tehát, hogyha ő a teremtő, akkor az mit akarhat tőlünk. Aztán milyen válaszokat ad az élet alapvető kérdéseire? A mi kérdéseinkre. És akkor a másik kérdés, hogyan viszonyuljunk mi ő hozzá. Hát ezt megpróbáljuk ma feszegetni. Na de, nézzük meg, hogy mi a világ eredete, honnan származik az ember, mi van a halál után, miért ilyen a világunk, honnan származik a rossz, mi a megoldás a világ bajaira, és mire számítsunk, mi lesz még. Ezekre kellene választ adni. Ha megnézzük majd ma a különböző vallások szent könyveit, akkor azt fogjuk észrevenni, hogy nagyon nem adnak választ ezekre a kérdésekre. Olyan, mintha emberek találták volna ki. És utána az ember sem tudja ezekre a választ, ezért ezeknek a vallásoknak a szent könyve is adnak rá választ. Na nézzük meg a hitet. A hit az mindig is az emberek hajlamosak voltak arra, hogyha valamit nem tudnak megmagyarázni észérvekkel, mert olyan dolgokat tapasztalnak maguk körül, akkor hajlamosak voltak azt a természet fölöttinek tulajdonítani. Az ateista gondolkodásban ezek a megmagyarázhatatlan dolgok, ezek bizonyos esetekben bejött, hogy a szerencse vagy a szerencsétlenség, de ott is megmaradt nagyon sokáig a kérdés, hogy mégis ez hogy? Hát ez ennek semmi köze a szerencséhez, de akkor ez hogy következhetett be? Úgyhogy ott azért egy komoly problémát jelent, hogy a szerencse vagy a szerencsétlenség, vagy a sors, amire szoktak hivatkozni, az szintén nem ad nagyon sok megmagyarázhatatlan jelenségre választ. Na de kezdjük akkor az idegen civilizációkkal. 1900-ban a Francia Tudományos Akadémia kiírt egy pályázatot, azt mondta, hogy 100 ezer francia frant ajánl fel annak az embernek, ez nagyon-nagyon sok pénz, aki először teremt kapcsolatot földön kívüli civilizációval. 1900. Azóta sem fizették ki ezt az összeget, pedig volt benne egy kikötés, gondolom, hogy ezért nem fizették ki ezt az összeget. A kikötés az úgy hangzott, hogy kivéve a Marsot. Tehát ha valaki marslakókkal létesít kapcsolatot, az nem kaphatja meg a 100 000 francia frant. 1900-ban a Francia Tudományos Akadémia még úgy gondolta, hogy a Marson van élet. Most már tudom, nevetünk rajta, meg mosolygunk rajta, meg csodálkozunk, hogy jé, hát ilyet gondoltak. Nem telt el 109 év, most itt vagyunk, és mi már régen mosolygunk rajta, hogy a Marson nincs élet. Miközben egy ország, egy nagyon nagy ország tudományos akadémiája ilyet írt ki. Nézzük meg az idegen civilizációkat. Aki UFO hívő, az szinte mindenki ateista, de amit a legérdekesebb, hogy az amerikaiak 43%-a az UFO hívő. A spiritizmussal és az okkultizmussal foglalkozóknak viszont a 90%-a UFO hívő. Ennyi ember talán csak nem tévedhet, nem? Nézzük meg, hogy azért hol vagyunk mi. Hol van a Föld ebben a hatalmas nagy világegyetemben? Ha megnézzük a naprendszer bolygóinak, a kis bolygóit, akkor azt látjuk, hogy ekkora a Plutó, ekkora a Merkur, ekkora a Mars, Vénusz az közel akkora, mint a Földünk. Na de nézzük meg a többi bolygóhoz képest. A Jupiter, a Szaturnusz, a Neptunusz, az Uránuszhoz képest, a Földünk már csak ekkora. Lépjünk még egy dimenziót. Itt a napunk. Hoppá! A Jupiter már ilyen pici a naphoz képest, a Föld az ennyi. Éppen, hogy a lednek a pöttye. Ez már azért mutatja azt, hogy hát ez a Föld, ez egy nagyon pici valami. Megint ugorjunk egy dimenziót. Hát az Arcturushoz képest a mi napunk az ennyi. Pontosabban ennyi, bocsánat, ennyi. Itt egy pötty. Ez a nap, a Jupiter az itt egy pixel. Ez itt a napunk, a Jupiter az egy pixel. És ha most még egyet lépünk, akkor a mi napunk is szinte csak egy pixellé válik. Az Antareshez és a Betelgeuséhez képest a mi napunk itt egy pixel. Irdatlan méretek vannak a világegyetemben, és távolságok. Ha megnézzük, hogy hol vagyunk a tejútrendszerben, akkor valahol itt van a mi naprendszerünk. Milyen messze van a nap, tudja ezt valaki? Mennyi? Millió kilométer. Pontos a válasz, így van. 150 millió kilométer. Ez olyan távolság, hogy a fény, amelyik közel 300 ezer kilométert tesz meg egy másodperc alatt, közel 300 ezer kilométert, annak 8 perc a napról ide érkezni a fénynek. A napról 8 perc alatt ér ide a fény. A Voyager 2 űrszonda, amelyik a leggyorsabb eszköz, amit az ember épített, leginkább azért, mert amikor a naprendszeren kívülre elküldtük a Voyager-t, akkor felhasználtuk a nagy bolygóknak a tömegvonzását, és azáltal gyorsítottuk fel, hogy a Voyager nagy sebességgel repüljön. A Voyagernek 3 hónapba telik, hogy ezt a távolságot a naptól a Földig megtegye. Az ember alkotta a leggyorsabb repülőeszköz, az 3 hónap alatt teszi meg azt az utat, amit a napról a fénysugár 8 perc alatt. Egy szuperszonikus repülőgép, egy sugárhajtású szuperszonikus repülőgép pedig 17 év alatt érne oda. Elgondolkodható. Voyager-t 1977. augusztus 20-án lőtték ki, és a Neptunuszt elérte 89. augusztus 25-én. Tehát a Neptunuszhoz érkezett el 89. augusztus 25-én. Miközben 77. augusztus 20-án ki lett lőve. 12 évbe telt a Földről a Neptunuszig eljutni. Pedig ez egy nagyon gyors valami. Hogy mennyire gyors? A Budapest-Miskolc távolságot, amit mondjuk vegyünk 200 kilométernek, azt 13 másodperc alatt tenné meg a Voyager. Azért az elég gyors, nem? 50 ezer kilométert tesz meg egy óra alatt, egy nap alatt 1,2 millió kilométert tesz meg. Megy. Ennek ellenére ezek a távolságok irdatlan nagy időintervallumot követelnek neki is. Milyen messze van a Plutó? A Plutó az 5900 millió kilométerre van. 5900, tehát majdnem 6000 millió kilométer. Ehhez már a fénynek is 5,5 óra kell, hogy odaérjen a napról. A fénynek is. A Voyager az 13,4 év alatt ért volna oda. 13,4. A fény 5,5 óra. Na milyen messze van a legközelebbi csillag? 4,2 fényév. A Proxima Centauri 4,2 fényév. A Voyagernek ehhez 92 ezer év kell, hogy odaérjen. 92 ezer év. És ez a legközelebbi csillag. Olyan, mint a mi napunk. Több évtizede képesek vagyunk már különböző sugárzásokat fogni és küldeni. Röntgen, lézer, látható fény, ultraibolya, infra, stb. Sugárzásokat. Ezeket mi képesek vagyunk nagyon nagy távolságokból fogadni, és képesek vagyunk mi küldeni is ilyen impulzusokat és ilyen sugárzásokat. Honori török Aurél csillagász, aki a planetárumnak volt az igazgatója nyugállományba vonulásáig, ő mondta azt, hogy ha csak egy távoli civilizációnak csak egy Kossuth adója lenne, egy olyan Kossuth adó, mint amit mi ismerünk, hogy Kossuth adó, ami Magyarországnak, a magyaroknak szól, tehát ez egy pici helyi sugárzású adó, akkor is meghalanánk 1000 fényév távolságból. Azt nem tudjuk megmondani most, hogy 1000 fényév távolságban hány csillag van. Azt tudjuk, hogy 100 fényéven belül több mint 1000 naphoz hasonló csillag van. Nagyon nagy. De ezt megint úgy gondolom, hogy le kell fordítani, hogy mit jelent ez az 1000 fényév. Az előbb megbeszéltük, hogy a naprendszerünk nagyon nagy. A mi elképzeléseinkhez képest nagyon nagy. A napról a naprendszer utolsó bolygójáig, a Plutóig 5,5 óra alatt jut el a fény, amelyik 300 ezer kilométert tesz meg másodpercenként. Láttuk, hogy mekkora a naprendszer, a Földünkhöz képest meg főleg. Most képzeljük el azt, hogy ezt az egész naprendszert napostól, Jupiterestől, Földestől, Plutóstól behozom, lekicsinyítem így egy gombostű fejébe. Ez eddig elképzelhető? Megállapítottuk, az ember el tud ilyesmit képzelni. Mert az ember képes erre. Egy állatnak, ha mondanám, az nézne rám. De az ember képes ilyenre. Tehát az egész naprendszert egyetlen egy gombostű fejébe belekicsinyítem, annyira lezsugarítom az egészet. És akkor innentől kezdve kell húznom egy 100 méter sugarú gömböt. Ez az 1000 fényév. Ekkora irdatlan távolságból, hatalmas nagy távolságból képesek volnánk észlelni egy darab Kossuth adót, ami Magyarországnak szól. Hihetetlen, nem? Micsoda technikai fejlettség. És vettünk észre olyat, hogy valaki azt mondta, hogy idegen civilizáció. Hallok egy Kossuth adót, nem értem, hogy miről beszél, de hallok egy adót, hogy ott megy valami sugárzás. Ez körülbelül így néz ki. Ekkora területről érzékelhetnénk már egy Kossuth adót. Mi az a SETI program? A SETI program az nem más, mint kutatás a Földön kívüli intelligencia után. Ebben különböző átmérőjű teleszkópokat használnak, 40 méterestől a 300 méteresig, és pásztázzák az eget. Pásztázzák az eget, és gyűjtik le az adatokat, veszik a különböző frekvencia tartományokban, hogy miket hallanak, miket látnak odafent az égen. 1959-től megy ez a kísérlet, 1959 óta gyűjtik az adatokat. 50 éve gyűjtik az adatokat. És olyan frekvencia tartományban, hogy 1000 Hz-től 3 GHz-ig, 1000 Hz-től 3 GHz-ig, 1 Hz-es felbontással. Ezt megint nehéz elképzelni. Megpróbálom érzékeltetni. Képzeljük most ezt el, hogy van egy akkora szobánk, amiben befér annyi rádióvevő, rádiókészülék, ahány adóma van az egész világon. Ahány rádióadó van. Azt se tudom megmondani, hogy Magyarországon mennyi van. De hogyha megnézzük, hogy Magyarországon hány országos adó van, meg hány helyi adó van, akkor szerintem Magyarországon is van legalább 100 rádióadó. Képzeljük el, hogy a Föld összes rádióadóját, ami létezik a Földön, azt mindet tudjuk venni egy-egy darab vevőkészülékkel. Megint nehéz elképzelni, de képzeljük el. És képzeljük el azt, hogy ezt úgy csináljuk meg, hogy másodpercenként minden egyes vevőkészüléken többször végighallgat, mindegyiket bekapcsoljuk, és mindegyikbe belehallgatunk egy másodperc alatt többször, ugyanúgy, mint amikor egy filmet nézünk. Amikor mi nézünk egy filmet, akkor előttünk mozgó képkockákat, mi azt látjuk, hogy mozog. De amikor a filmet így kihúzzuk a gépből és ránézünk, akkor azt látjuk, hogy mindegyik álló. Azért, mert előttünk a szemünk előtt egy másodperc alatt 24 képkockát levetítenek, ezáltal mi mozgónak halljuk. Ugyanez igaz a hallásra is. Hogyha mi egy másodperc alatt 24-szer belehallgatnánk, 24-szer megszaggatnánk és 24-szer belehallgatnánk, nem vennénk észre, hogy mi megszaggattuk a hangot és úgy hallgattunk bele. Tehát ezt meg lehet csinálni, hogy ezt az összes adóvevőt én minden egyes másodpercben, mondjuk 20-25-ször belehallgatok minden egyes adóba, és ez azt jelenti, hogy a világ összes rádióadóját hallom egyszerre. Szeretnék ezt hallani? Akkor a káosz lenne, hogy fejreállnánk tőle. Amit ezek a teleszkópok legyűjtenek, az így néz ki. Itt indul el a frekvencia, megy erre, és itt megy az idő. És egy ilyen adattömeg jelenik meg, amit legyűjtenek ezek a teleszkópok a világegyetemből. Hát ezt a tudományos számítógépek tudják csak feldolgozni, de azért van egy további lépés. 1999-től megengedték azt, hogy azok a otthoni számítógép felhasználók, akik úgy gondolják, hogy szeretnének ebbe a programba bekapcsolódni, azok letölthetnek egy kis programot az internetről, feltelepítik a gépükre, és akkor, amikor a gépük mikroprocesszora, ami a lelke ennek az egésznek, nincsen kihasználva, mert éppen csak egy levelet írunk, vagy éppen nézünk valamit, egy képet a számítógépünkön, akkor a processzor nincsen terhelve, unatkozik, mondhatjuk így. Hogy ne unatkozzon, a letöltött adatokat ezek a számítógépek is elkezdik elemezni. Ma már több mint 10 millió személyi számítógép csatlakozik az interneten keresztül ehhez a SETI programhoz. Képzeljük el, mekkora számítógép kapacitás, 10 millió személyi számítógépnek a kapacitása. Elemzik ezeket a legyűjtött adatokat. A tudományos számítógépeken kívül 10 millió otthoni személyi számítógép is ezt csinálja. Mi van akkor, hogyha a SETI talál jelet? Tehát ebben a kutatásban résztvevő valamelyik számítógép azt mondja, hopp, itt egy Kossuth adó, erre vártunk. Vagy itt van egy SOS jel, erre vártunk. Az SOS jel az egy értelmes jel. Ha a SETI programban találnak jelet, az önmagában így kevés, kettő kikötés van a SETI-nek. Az egyik, hogyha valahol találtak egy teleszkópról lejövő csomagban, valamelyik számítógép talált egy olyan jelet, amire azt mondja, hogy ez egy értelmes intelligenciától származik a világegyetemből, akkor egy másik számítógépnek is meg kell ugyanezt erősítenie. Vagy egy másik teleszkópról érkezett jelet is be kell ugyanerre azonosítani. Tehát a lényeg az, hogy kettő helyről megerősíteni, hogy igen, a nem tudom, melyik teleszkóp, melyik csomagjában én ekkor ezt értelmes jelnek tituláltam. Egy másik számítógép pedig azt mondja, hogy igen, valóban ez egy értelmes jel. Ez nem egy nagy feltétel, nem? Ketten mondjuk már azt, hogy láttuk azt az embert, hogy átmászott a falon. Ez körülbelül ennyi. Két tanúra megáll a bizonyítás. És van egy másik feltétel. A másik feltétel, hogy ha ez megtörtént, hogy két tanú látta, hogy értelmes jel érkezett a világegyetemből, abban a pillanatban közzé kell tenni, tehát nincsen titkolózás, nincsen sumákolás, nincsen elhallgatás, nincsen az, hogy na akkor most ezt 50 évre titkosítjuk, mert egy kormányülés volt. Azért felteszem a kérdést. Ha önök ebben a programban részt vennének, és az önök számítógépe kidobna egy ilyet, hogy az én számítógépem azt mondja, hogy ott van egy értelmes intelligencia abból a világegyetemből. Nem önök lennének az elsők, akik ezt világgá kürtölnék? Az emberi hiúság, a nagyra vágyás, a dicsőség. Egyből jelentkeznék. Az én gépem volt az én. Jöhetnek a kamerák, elmondom, hogy én találtam meg. Mármint, hogy az én gépem. És hallottunk erről? Hogy valahol valaki azt mondta, hogy igen, az én gépem talált egy ilyet? Nem. Eddig még sohasem találtak bizonyítottan mesterséges földön kívüli jelet. 50 év alatt. Akkor hol vannak az UFO-k? Ma már a földünk körül több mint 60 ezer ember készítette objektum, kering. Ennek a többsége egyébként szemét már, de több mint 60 ezer kering. Most is vannak, folyamatosan van fent emberi jelenlét a föld körül, folyamatosan vannak fent műholdak, amelyek a Földet pásztázzák, műholdak, amelyek a világegyetemet pásztázzák, és nem hallottunk arról, hogy találtak volna UFO-t, vagy földön kívülieket, vagy idegen civilizációra utaló jelet. 2006. május 15-én Angliában a sajtószabadság és az információszabadságról szóló brit törvény miatt a brit védelmi minisztérium kénytelen volt közzétenni az interneten keresztül egy 400 oldalas tanulmányt a földön kívüliekkel kapcsolatban. Ezt írja. Amikor az emberek UFO-t vélnek látni, akkor rendszerint a laikusok számára nehezebben érthető fizikai, elektronikus vagy mágneses jelenségeket látnak. Több mint 10.000 szemtanú állítás, 10.000 szemtanú. Az se semmi. Mondhatnánk azt, hogy ennyien is tévedhetnek. Több mint 10.000 szemtanú állításait elemző tekintélyes mennyiségű bizonyíték mindazt támasztják alá, hogy az UFO-knak tulajdonított jelenségek teljesen bizonyosan fizikai, elektronikus vagy mágneses jelenségek. Brit területen eddig még nem találtak egyetlen UFO szerkezetet sem. Mivel nem bizonyítható, hogy léteznek földön kívülek, ezért természetesen biztonsági kockázatot sem jelentenek a brit királyságra. A Védelmi Minisztérium a jövőben nem kutatja a földön kívülek állítólagos létezését, ha csak nem kerülnek elő újabb, meggyőzőbb bizonyítékok. A brit Védelmi Minisztérium honlapján ez a 400 oldalas anyag és ez a közlemény, ez nagyon sokáig elérhető volt, hogy most elérhető, azt én nem tudom, ez az anyag, ez 2006-ban készült. De van egy javaslatom. A Földön nem csak a műholdak pásztáznak, a Földön van egy csomó lokátorállomás. A honvédség számára a légvédelemnek a lokátorállomásai pásztázzák állandóan az eget, és nézik azt, hogy van egy nem Földön kívüli, hanem egyáltalán van olyan repülőgép, amelyik berepül úgy a légtérbe, hogy esetleg ellenséges a szándéka. Ráadásul vannak még a légirányítók, meg a katonai vezetési pontok, ahova ezek az adatok ezek mind befutnak. A légirányítók viszont folyamatosan pásztázzák a repülőterek fölötti légteret, nem csak úgy, hogy annyiban pásztázzák a légteret, hogy na most akkor Ferihegy fölött mi van, hanem azok ezért elég messzire ellátnak. Keressenek légirányítókat, keressenek katonai vezetési ponton dolgozó embereket, ha jól emlékszem, itt Gyömrön is volt légvédelmi valamilyen alakulat. Tessék? Régen volt. Jó, de meg lehet őket keresni, hogy ők találkoztak-e, láttak-e, hallottak-e földön kívüli UFO szerkezetet. Nyugodtan tegyenek egy kísérletet. Erik von Däniken, ha van valaki, aki a földön kívüliek létezésében nagyon hisz, és nagyon sok mindent megtesz azért, hogy ezt be is bizonyítsa, akkor ő az. Én úgy szoktam mondani, hogy Erich von Däniken nem más, mint az UFO hívőknek a pápája. Ő létre is hozott egy ilyen látogatóközpontot, mondjuk így, Svájcban, ahol különböző dolgokkal próbálja bizonyítani, hogy földön kívüliek jártak már a földön. 1975-ben megjelent neki egy filmje, az a címe annak a filmnek, hogy a jövő emlékei. Ebben a földön különböző helyeken végigjárva próbálta azt igazolni, hogy UFO-k már jártak, földön kívüli intelligens lények a földön korábban. Nagyon meggyőző a film. 3 évre rá készült egy úgynevezett ellenfilm, ami azt Erich von Dänikennek szépen ezeken a helyszínein végigmentek, és tudományosan megnézték azokat, amiket ő állított, és az ellenfilm az végig cáfolta az ő állításait az UFO-kkal kapcsolatban. Itt jár 2006. február 21-én Magyarországon, mert hogy megjelent egy könyve, és a könyvének a bemutatóján és dedikálásán járt Magyarországon. TV riporter kérdése, mert TV riport is volt vele, TV riporternő kérdése az volt, hogy találkozott-e már földön kívüliekkel, látott-e már UFO-t? A válasza az volt, még nem találkoztam földön kívüliekkel. Ő, aki elképesztő energiát, az egész életét arra szenteli, hogy találkozzon velük. De még nem találkoztam földön kívüliekkel, mondta ő. Hát azt tudom mondani, hogy ha így felnézünk a nagy világegyetemre, akkor semmi. Semmi UFO, semmi földön kívüli, csak a nagy csend van körülöttünk. De csinálnak egy kísérletet. Kísérlet az egyrészt a katonák, a légvédelmi irányítóközpontok és a katonai irányítóközpontok, illetve a légi irányítókat kérdezzék meg, hogy ők találkoztak-e már, vagy láttak-e már ilyet. A kísérlet pedig lehet az is, hogy mennek az emberekhez, megkérdezik mindenkitől, ahogy mennek az utcán, hogy miben hisz? Hisz az UFO-kban? Igen. Ó, és látott már? És jegyzeteljék a válaszokat. Jó? Nagyon egyszerű kísérlet, holnapra el lehet végezni, 100 embert meg lehet kérdezni, Gyömrőn, Budapesten, bárhol, és akkor holnap be lehet számolni, hogy milyen eredményre jutottak. Nézzük, hogy mi a hit. Azt mondja a magyar értelmező kéziszótár, hogy a hit az olyasmiről való meggyőződés, amit nem tudunk igazolni. Ennek alapján állapítottuk már meg az első előadásban, hogy az ősrobbanás, illetve a teremtés elfogadásához is hit kell. Miután egyikünk sem volt ott jelen a kezdetnél, bizonyítékunk meg nincsen, ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy így az ősrobbanás és a teremtés elfogadásához is hit kell. Na mi az egyház? Azt mondja a vallástörténeti kis lexikon, hogy az egyház a keresztény hívek szervezett közössége. Tehát az egyház az a keresztény hívek szervezett közössége. Nem biztos, hogy ez így igaz, mert hogy nem csak keresztény hívek létezhetnek. Tehát az egyház azért az nem egy épület, nem egy intézmény, nem egy szervezeti szabályzat vagy hitvallás, hanem emberek. Hát én ezt magamnak így fogalmaztam meg ezek után, hogy az egyház az nem más, mint azonos elveket valló hívő emberek közösségeinek a szervezete. Tehát azonos elveket valló hívő emberek közösségeinek a szervezete. Ha valaki tud ettől egy jobbat, ahogy a Bence hozta, beírom akkor az ő megfogalmazását. Na mi a vallás? Azt mondja a magyar értelmező kéziszótár, hogy a vallás az nem más, mint a társadalmi tudatnak a természet fölötti erők és lények létezésébe vetett hiten alapuló formája. Ugyanerre a vallástörténeti kis lexikon azt mondja, hogy komplex társadalmi jelenség, amelyben az emberek egy közössége kapcsolatot létesít valóságosnak, az ember sorsára döntő hatással lévőnek vélt természet fölötti erőkkel vagy hatalmakkal. Tehát ez egy társadalmi jelenség is. Hát akkor mennyi vallás van? Ezt nehéz lenne megszámlálni, hogy mennyi van. Én annyit tudok, hogy több vallás van, mint ország, és több egyház van, mint nemzet. 2005. novemberében én az interneten beírtottam azt, hogy vallások, meg egyházak, és akkor azt számoltam meg, hogy 142 bejegyzett egyházat láttam 2005. novemberében az interneten. Aztán utána a figyelő 2547. számában az meg 345-öt említ. Tehát én magam sem tudom, hogy Magyarországon hány egyház van. Nem tudom. Ennyi tudok, hogy én 142-t találtam akkor, és a figyelő meg 345-öt említ. De hogyan lehet Magyarországon egy egyházat létrehozni? Nagyon egyszerű, itt most mi 100-an összeállnánk, még hoznánk egy, mindenki hozna egy embert, vagy kettőt, és akkor meg lenne a 100 fő, összeállnánk, és akkor azt mondanánk, hogy na mi most létrehozzuk a gyömrői Szent István úti szektát, mint egyházat. Létrehozhatnánk. Ugyanis annyi kell csak, hogy 100 fő azt mondja, hogy van egy hitünk, amiben mi hiszünk. Van ennek egy alapja, ennek az alapja az, hogy mi magunkban hiszünk itt Gyömrőn. Egyetlen egy kitétel van, nem lehet alkotmány ellenes. Nagyon egyszerűen létre lehet hozni egy egyházat. Az ateizmus egyházát is létre lehet hozni. A vallás szó latin megfelelője az azt jelenti, hogy religió, ami meg azt jelenti, hogy kapcsolat. Ebből következik, hogy a vallás az nem más, mint az ember és a természet fölötti, vagy az Istennel való kapcsolata. Tehát a természet feletti dolgokba vetett hit alapja minden vallásnak. Ha most ezt mondjuk, hogy ez egy kapcsolat, akkor azt is kell, hogy mondjuk, hogy ahány ember, elvileg akkor annyiféle vallás. Nem? Vagy annyiféle egyház. Na nézzük meg, hogy mit vallanak. Ha megnézzük ezeknek a vallásoknak az alaptanításait, akkor azt látjuk, hogy különböző értékeik vannak, amelyeket ők preferálnak. Általában mindegyik vallás elfogadja azt, hogy az életet védeni kell, mindegyik vallás elfogadja azt, hogy az embernek a jelenlegi helyzete az egy olyan helyzet, amiből ő neki máshova kellene jutni, tehát itt valami félresiklott az ő életében, és általában pozitív tartalmakat jelentenek ezek a vallások. A vallások általában nem a pusztításra és az emberek megrontására szerveződnek, hanem valamilyen pozitív értékek mentén. Az már most más dolog, hogy milyen különbségek vannak közöttük, vagy a különböző egymásnak egyforma értékeket valló vallásokban az egymás egyforma értékeiket milyen sorrendben rakják. Én nekem például lehet, hogy fontosabb, ha sportot nézek, akkor lehet, hogy fontosabb mondjuk a kosárlabda. Más is szereti a sportot, de ő nem a kosárlabdát szereti, hanem ő inkább a focit szereti. És nála a kosárlabda csak a harmadik helyen van. Miközben mondjuk nálam a foci meg csak a harmadik helyen van. Tehát ugyanaz, másképp megfogalmazva, vagy más rangsorban jelenik meg más egyházaknál. Van olyan vallás, amelyeknél a legfőbb érték például a létezés és a szerves élet, ezért ennek a vallásnak például minden egyes hívője az az életet rendkívüli módon tiszteli. Olyan szinten, hogy még a növényektől is bocsánatot kér, hogy elfogyasztja. Aztán vannak olyan vallások, amelyek azt mondják, hogy van egy nagy világtörvény, és ennek a világtörvénynek kell engedelmeskedni, és hogyha ennek a világtörvénynek engedelmeskedünk, akkor az ember eljut a tökéletesség állapotába. Aztán van olyan, amelyik azt mondja, hogy a lelki fejlődésben kell az Istenhez eljutni. A fő vallásoknak azt mondhatjuk, hogy vannak a védikus vallások, ezek az indiai vallások, a buddhizmus, a konfucianizmus, a zsidóság, a kereszténység, a szientológia egyház, brahmanizmus, taoizmus, sintoizmus, iszlám, és hát Magyarországon van még egy olyan, amelyiket ide be lehetne írni, csak azt nem írhatom oda, hogy világvallás, a hit gyülekezete. A legnagyobb most már az iszlám. 2007-ben fordult meg. 2007-ig a kereszténység volt a legnagyobb, most már a legtöbb hívőt számláló az iszlám. Hány igaz hit létezik? Blaise Pascal azt mondja ezekről a vallásokról. Különféle egymással ellentétes vallásokat látok, következésképpen mind hamis, kivéve egyet, amelyik nem az. Itt már feltehetnénk a kérdést, akkor hogyan lehet azt megállítani, hogy melyik az az egy? De ő azt mondja, tovább megy. Mindegyik a maga tekintélyére hivatkozva követeli, hogy higgyenek benne, és fenyegeti a hitetleneket. Ezen az alapon tehát nem hiszek bennük. Mert ezt akárki mondhatja, akárki kijelentheti, hogy ő proféta. Tehát Pascal azt mondja, hogy azon az alapon nem hiszek bennük, hogy ők azt mondják, hogy ők az egyedüliek, és mindenki más meg fenyeget. Ő az ilyen vallásnak nem hisz. Na nézzük meg, hogy milyen kérdésre szeretnénk megkapni a választ. Mi a világ eredete? Honnan származik az ember? Mi van a halál után? Miért ilyen a világunk? Honnan származik a rossz? Mi a megoldás a világ bajaira? És mire számítsunk? Mi lesz még? Nézzük meg a teremtésről, hogy mik a vallások nézetei. Van egy olyan, hogy azt mondja, hogy az Isten a teremtő. Van ilyen vallás. Aztán van olyan vallás, amelyik azt mondja, hogy a világot az elemek játéka hozta létre, az istenek azok csak közreműködtek ebben. Aztán van olyan, amelyik azt mondja, hogy a teremtés minden napja egy-egy 7000 éves időszak volt. És ami a legszörnyűbb, vagy a legfurcsább, hogy a legérthetetlenebb, hogy a legtöbb vallás a világ kezdetére nem ad választ. Ilyen mondaszerű valamit, hogy innen kikelt valami, jött az az állat, lejtett egy magot, és abból kelt ki, szóval ilyen, mondhatnám, hogy meseszerű dolgok. Lev Tolsztoj azt mondja az Istenről, az emberek csak akkor nem hisznek Istenben, ha egy hazugságban hisznek, amelyet istenként tisztelnek. Aztán Laktanitus pedig azt mondja, a végzetes dolog, hogy az emberek nem ismerik Istent, még végzetesebb, hogy Istennek tartják, ami nem Isten. Na nézzük meg, hogy mit mondanak a vallások az emberről. Azt mondja az egyik, hogy Isten teremtette a saját képére és hasonlatosságára, a teremtéskor tökéletes volt, a bűneset óta folyamatosan romlik minden téren, biológiailag, erkölcsileg, társadalmilag. Egy másik azt mondja, hogy az ember is az elemek játékának a következménye úgy, hogy ebbe az elemek játékába az Isten besegített, vagy Istenek besegítettek. Blaise Pascal pedig azt mondja az emberről. Az ember minden jel szerint arra van teremtve, hogy gondolkozzék. Ebben rejlik minden méltósága és minden érdeme. Egyetlen kötelessége az, hogy helyesen gondolkozzék. A rend pedig azt kívánja, hogy önmagán, a teremtőjén és a rendeltetésén kezdje a gondolkodást. Milyen érdekes. Mit mond Pascal ezek után? Már most mi jár az emberek esze? Ezen soha. Hanem a táncoláson, a landpengetésen, a danoláson, a versíráson, a lovas karikajátékon, királyi cím elnyerésén, anélkül, hogy valaha is elgondolkoznának rajta, mit jelent királynak és mit embernek lenni. Hát azt mondhatjuk, hogy Pascal óta a világ nem változott semmit. Eltelt 450 év, ugyanott tartunk, nem? Az emberek mit szeretnek? Táncolást, zenét, énekelni, karaoke, versírás, lovas karikajáték helyett a különböző sportokat, és aztán vetélkedni, hogy ki a nagyobb. Na nézzük meg a világ rendjét. Azt mondják az egyik vallás, hogy a világ tökéletesnek lett teremtve, a bűn megrontotta, és azóta csak pusztul. A bűnt azt úgy fogalmazza meg, hogy bűn az önzés. És a világ rendjét azt mondja ez a vallás, hogy az Isten tartja a kezében. Egy másik azt mondja, hogy az Istenek is a világegyetemmel együtt alá vannak vetve a mindentható irányító világtörvénynek, így a megszabott rendet egyetlen egy élőlény és az Istenek sem hagyhatják el, nem léphetik túl. Egy harmadik azt mondja, a világ mindenségben minden szoros összefüggésben van, és egyensúlyi helyzet uralkodik. Ezt úgy hívja, hogy az egyetemes összhang elve. Minden két egymás kiegészítő és egymással harmóniában lévő okra vezethető vissza, ezek az Istenek világa és a démonok világa. Aztán van egy negyedik, ami azt mondja, hogy a lelki gondolkodás hatalma uralja az anyagi erőket. Ez az a vallás, amelyik azt mondja, hogy én, ha az agyamban eldöntöttem, hogy nem vagyok beteg, akkor én képes vagyok magamat meggyógyítani, akkor én nem vagyok beteg. Uralni tudom magamat. Az ötödik azt mondja, hogy a világ bajainak forrása az önzés, melyet egy 8-szoros ösvény nevű rendszerrel lehet kiküszöbölni. Tehát, hogyha én ezt a 8 ösvényt végigjárom, akkor eljutok oda, hogy én bennem nem lesz önzés, és eljutok a tökéletesség állapotára. Egy másik azt mondja, minden élőlény Isten örök szolgája, és a tökéletes boldogságot akkor tapasztalja meg, ha helyreállítja elveszített kapcsolatát vele. Hát Isaac Newton meg azt mondja a világ rendjéről. A világ mindenség csodálatos felépítése és harmóniája csak egy minden tudó és mindenható lény tervé alapján jöhetett létre. Ez most, és ez is marad az én utolsó és legnagyobb felismerésem. Hát azt hiszem Newtonról nem ezt tudjuk, mindenki azt tudja, hogy newtoni matematika és világkép. Ő pedig azt mondja, hogy az semmi. Ez a legnagyobb felismerése, hogy a világ mindenség csodálatos felépítése egy mindentudó, mindenható lény terve alapján jöhetett létre. Amikor Newtonhoz elment egy, ez egy persze egy anekdota, nem biztos, hogy ez így történt, de állítólag Newton mindenre azt mondta, hogy kérdezték tőle, hogy ez hogy készült, vagy hogy mindenre azt mondta, a véletlen, hogyha egy ateista ment hozzá. Mindenre azt mondta, az a véletlen. Az, hogy megsült az ebéd, az egy véletlen. Ha te abban hiszel, hogy nincs Isten, akkor ez egy véletlen. Érdekes. Nézzük, hogy mi az élet értelme és a célja. Azt mondja az egyik vallás, a vágyaktól való szabadulást és az azt követő teljes feloldódást a szabályok betartásával lehet elérni. Nem szabad ölni állatot sem, nem szabad elvenni más tulajdonát, nem szabad érinteni más asszonyát, nem szabad hazudni, nem szabad bort fogyasztani. Az azért eléggé elfogadható, nem? Örülnénk, hogyha nem hazudnának az emberek, örülnénk, hogyha mi tulajdonunkat tiszteletben tartanák, és nem érintenék a feleségünket, asszonyunkat se. Egy másik vallás azt mondja, az út szabja meg az emberi magatartásnak a szabályait is, ezek a jóság, igazságosság, fegyelmezettség, értelmesség és őszinteség. A harmadik, a szerető Isten minden embernek meghatározza a sorsát, a halál után mérlegre teszi az emberek cselekedeteit, ítéletet tart. Az ítélet után az igazak a paradicsomba kerülnek, míg a hitetlenek a pokolba jutnak. A pokol és a paradicsom között van egy köztes ország is, ahol a gyermekek, epilepsziások, holdkorosok, elmebetegek élik sivár életüket. Hát oda azt hiszem nem szeretnénk kerülni, ugye? Aztán a negyedik azt mondja, hogy az ember a halálok és a születések reinkarnáció lélekvándorlás sorozata után teszi meg a tökéletesség körét. Az élet lényeg, hogy a bennünk lévő Istent az erkölcsi tökéletesség állapotába fejlesszük. A végső üdvösség a jó cselekedetek és tettek általi megtisztulással lehetséges. Ebben a vallásban minden ember valami kavicsként vagy kőként kezdi, amelyikből tovább tud lépni. És egészen addig, amíg nem jut el az emberi létig, egészen addig az ő tovább lépése biztosítva van. Amikor eljut az emberi létig és már tudattal rendelkezik, ott visszaeshet akár a kavics állapotába is. Az ötödik azt mondja, az elmének hatalmas befolyása van a testre, a lélek halhatatlan, és nincsen sátán. Kategórikusan kijelenti. A hatodik, ez egy kicsit hosszabb, az ember a bűneset óta önző, a bűn fogja. Ebből a rabságából önállóan nem tud szabadulni. Isten szeretné megszabadítani és jellemét is megjavítani, de ez az ember hozzájárulása szükséges. Ez egy szövetség, a jele a keresztség. Ahogy egy ember Ádám által jött be a bűn a világra, ugyanúgy egy ember Jézus Krisztus által van a bűnből való szabadulás. A keresztséggel elfogadjuk Jézus váltságát ránk nézve, és kérjük Istent, hogy változtassa meg jellemünket, elfogadjuk az ő vezetését, irányítását az életünkben. Ezt gondolom ki lehetett találni, ez a kereszténység. A vallásokat, ha így most megnéztük, hogy mit tanítanak, kettő nagy csoportra osztatjuk. Kettő. Az egyik az, amelyik azt mondja, hogy az ember önmaga erejéből valamilyen törvény, valamilyen cselekedetek, valamilyen mantrák elmondása által eljuthat a tökéletesség állapotába, megmentheti saját magát. Úgy kell, hogy mondjuk, hogy ezek az érdemszerző jó cselekedetek. Tehát önmegváltó vallás, az embernek csak ezeket be kell tartani, végig kell ezeket csinálnia, és akkor az ő üdvössége, örök élete biztosítva van. A másik, az pedig az, hogy Isten gondoskodik az ember megváltásáról és megjobbításáról. Akárhogyan nézzük az összes vallást, ez a két nagy csoport van. Vagy önmegváltó, vagy az Isten gondoskodik a megváltásról. Hopper Péter azt mondja az életről, az élet tisztelete nem abból áll, hogy nem hagyjuk meghalni a haldoklót. Az élet tisztelete azt jelenti, hogy a születés és a halál végpontjai között úgy bánunk egymással, hogy érdemes legyen a világon élni. Aztán egy másik, újszülöttre mosolyogni, halottat siratni könnyű, de a kettő között az élő számára emberi méltóságának megfelelő sorsot biztosítani nehéz. És aztán mindjárt a végére érünk, Lucien Blaga pedig azt mondja, hogy az a tény, hogy a Földön minden élet halállal végződik, még nem bizonyosság arra, hogy az élet célja a halál. És Fok János pedig azt mondja, hogy a koporsó az igazi köztársaság, ahol egyedül uralkodnak az emberi egyenlőség tanai. Hát milyen válaszokat kaptunk? A vallások szent könyvei nem adnak választ az életünk alapvető kérdéseire. Nem adnak választ arra, hogy honnan származik az élet, honnan származik a rossz, miért olyan a világunk, amilyen, milyen az emberiség jövője, történeti leírásaiknak nincsen régészeti nyoma, és nem rendelkeznek a történelmünkben beteljesedett proféciákkal. Szomorú, de ez van. Következő alkalommal ezekre a kérdésekre fogjuk keresni a választ. Mi a Biblia, és miről szól, mit mond a Biblia? Hiteles-e a Biblia, mit mutat a régészet a történeti leírásairól? Megnézzük majd azt is, hogy a proféciáiról mit mond a történelem, és megnézzük, hogy van-e a teremtésnek bizonyítéka. Izgalmas kérdés, nem? ha már az evolúciót megvizsgáltuk, és azt láttuk, hogy az evolúciónak semmilyen bizonyítéka nincsen, akkor felvetődik a nagy kérdés, hogy a teremtésnek van-e kézzelfogható bizonyítéka, olyan kézzelfogható, ami azt mondja, hogy igen, teremtés megtörtént. Ha érdekli önöket a válasz, akkor várom önöket holnap. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő alkalommal is, a viszontlátásra.